Kezdeni ezt a felvételt a legfontosabbal, a valaki jelentéssel, hogy én senkit sem tudok megmenteni. Senkit az igatta világon. Aki hallgatja a kiáltószót, nincsen biztonságban. Csak attól, hogy valaki hallgatja a kiáltószót, nincsen biztonságban. Sokszor elmondtam, újból elmondom azt, hogy ha valaki nem születik újonnan, a bűneivel való szembesülés által, azáltal, hogy őszintén megbánja bűneit és megtisztul, és járja ezt az utat személyesen Krisztussal, annak az embernek az élete nincsen biztonságban. Akkor sem, hogyha rendszeresen hallgatja a kiáltószót. És elmondom röviden, hogy milyen álmot kaptam, és abból még inkább nyilvánvalóvá válik az, hogy aki a kiáltószót hallgatja, nincsen biztonságban, senki. Tehát annak például, hogy valaki elhagyja a katolikus egyházat, vagy valamilyen vallási felekezetet, amiben ő volt mostanig, és hallgatja a kiáltó szót, de ő maga nem születik újjá, annak semmi értelme nincsen. Inkább mindenki maradjon a templomban, a katolikus egyházban, a hit gyülekezetében, és ott, ahol van, a baptista gyülekezetben, ott, ahol van. Mintsem, hogy valaki lecserélje a katolikus egyházat a kiáltó szóval, ezzel a YouTube csatornával, inkább maradjon ott, ahol van. Azt láthattam, hogy egy iskolában voltam, ahol sok diák volt, és ott volt a pápa is. Talán még Ferenc pápa. És tudtam, hogy a diákok elégedetlenek azzal, amit a pápa tanít. Tehát ők rájöttek általam arra, hogy hazugságban vannak tartva. És egy diáklány utánam szaladt, és megölelt, és elkezdett kéjelegni velem. Tehát próbált engemet valóságosan így csábítani, és valósággal, mint a mesékben, az én karjaimban menekült ez a diáklány. És velem kéjelgett, és tőlem várta azt, hogy amit korábban a pápától várt. Az, hogy én őt kielégítsem, úgymond. Ez nyilván, hogy ez egy ilyen parázna álom volt, amiben Isten bemutatja, hogy hogyan válhatok paráznává, hogyan paráználkodunk, hogyan csaljuk meg a mindenható Istent. Tehát az történt ugye, hogy a bizonságtevők által, és általam is, többen hallottak arról, hogy mi történik a hivatalos vallási szervezetekben, a katolikus egyházban, és azt hitték, hogy ők most már megtalálták az igazi útat, mert engemet hallgatnak. De ez nem igaz, emberek. Én az igazi útról bizonságot teszek. Pontosan, mint ahogy mondta János, a bemerítő János, hogy nem én vagyok a világosság, nem én vagyok a Krisztus, hanem én azért küldettem, hogy bizonságot tegyek a világosságról. Arról, hogy akinek nincsen személyes kapcsolata a világossággal, aki nem születik újjá, nem fog megmenekülni. Azonban az Úristen megmutatta, hogy én is elkövettem azt a bűnt, hogy én úgy beszéltem a videókban, hiába, hogy én mondogattam azt, hogy nem engemet kell követni, nem én vagyok a megoldás, de úgy beszéltem a videóimban, hogy némekkel elhitethettem azt, hogy én vagyok számukra a megoldás. De ez nem igaz. Tehát tulajdonképpen én elvettem a híveket úgymond a katolikus egyháztól, vagy bármelyik másik egyháztól, és magam köré gyűjtöttem. Persze ugye, mint szokták mondani, kettőnál a vásár. Én nyilvánvalóvá tettem, hogy senkit nem tudok megmenteni, én elmondom, amit el kell mondjak, és persze én oda kell figyeljek arra, hogy hogyan beszélek. És amit én láthatok magamon, amiről beszéltem a tegnap előtti videóban, a Magyarok Királynője című videóban, a Jézabel szellemiség, az ott van bennem is, hisz én is belenőttem ebbe. Tehát maga a buli, amiket szerveztem, szerettem táncolni, szerettem csábítani, maga a vagányság, ahogy én éltem egész életemben, az ott van bennem is. Én nekem mindentől meg kell szabadulnom teljes mértékben. Én senkit nem csábíthatok. Az én dolgom nem az, hogy én valakit elcsábítsak a katolikus egyháztól, vagy a hit gyülekezetétől, hanem az, hogy bizonságot tegyek arról, hogy van feltámadás. A lélek számára itt ebben az életben van feltámadás. És fontos mindenkinek feltámadni. Jézus Krisztus nem engedte meg magának, hogy beékelődjön Isten és emberek közé. Ő azt mondta, ha szeretnétek, akkor örülnétek annak, hogy azt mondtam, hogy elmegyek az atyához. Mert hogyha én nem megyek az atyához, akkor nem jön el rátok a Szentlélek. Tehát ő nem azt akarta, hogy ő a tanítványok folyton ráfigyeljenek, és őt kövessék, hanem azt akarta, hogy ők is éppen úgy, mint ő, teljenek meg Szentlélekkel, Istennek a jelenlétével, legyenek önállóak a hitben, hallják a mindenható Istent, és cselekedjék azt, amit Isten mond nekik. És ezért kaptam ezt a kemény figyelmeztető álmot, amiben ugye Isten megmutatta, hogy mi történt, mi történhet még most is, mire kell odafigyelnem. Nagyon kemény figyelmeztetés, hogy én amúgy már kaptam ilyen figyelmeztetést még a barátom által is, hogy én nem lehetek egy ilyen jó szónok. Az én dolgom nem az, hogy én jó szónok legyek. Az én dolgom nem az, hogy valakit én meggyőzzek, úgymond, különböző cselekkel arról, hogy nekem van igazam, és nem az egyházaknak, hanem az én dolgom az, hogy mint bizonságtevő a lehető legegyszerűbb módon, a lehető legszerényebb eszközökkel meggyőzzem embertársaimat egészen pontosan, bizonságot tegyek arról, hogy van élő kapcsolat az élő Istennel. És amit rajtam láthatnak némelyek, akik hallgatták a kiáltó szót, hogy van élő kapcsolatom Istennel, és ő engemet vezet, és mint hallhatjátok engemet, ő nem csak tanít, és bátorít, és szavakat ad, hanem meg is dorgál, és nagyon keményen figyelmeztet, mert jobb nekem egy kemény figyelmeztető álom, akár egy parázna álom is. Ami által Isten engemet figyelmeztet arra, hogy mi van bennem, vagy minek áll fenn a veszélye, hogy én behelyezhetem magamot egy olyan szerepbe, hogy gyertek hozzám, mostantól akkor majd mi együtt megcsináljuk, velem megcsináljátok. Én nem vagyok sem politikus, sem politikai vezető, sem vallási vezető, nem is akarhatok lenni. Mert hogyha én politikus akarok lenni, vagy bármilyen féle vezető, akár vallási vezető is, én már gyermek nem lehetek. Én már gyermek nem lehetek. Én senkivel sem hitethetem el, hogy gyere hozzám, mert én vagyok a megoldás. Gyertek nyugodtan mostantól, paráználkodjatok velem, mostanig paráználkodjatok a katolikus egyházzal, vagy a hídgyülekezetével, vagy valamelyik vallási szeretettel, és mostantól akkor paráználkodjatok velem, feküdjünk össze lelkértelemben, ugye? Engemet hallgassatok egyfolytában, mert én vagyok a megoldás. Én ilyet nem csinálhatok. Én folyton, állandóan, nyilvánvalóvá kell tegyem azt, hogy fontos az embernek újonnan születni. Ha te hallgatod a kiáltó szót már több ideje, és neked nincsenek személyes kijelentéseid Istentől, te óriási bajban vagy. Tudd meg, hogy te óriási bajban vagy. Ha te nem kapsz Istentől mindennapi kenyeret, és nem érzel készítést arra, hogy te azt megosszad, hogy te is dolgozzál az aratásban, mint ahogy más bizonságtevők dolgoznak, és bizonságot tesznek Istenről, akkor tudd, hogy te velem paráználkodsz. A kiáltó szóval paráználkodsz, te bűnt követsz el velem. Én próbálom ezt mindig nyilvánvalóvá tenni, amit én kapok Istentől. Ettől függetlenül megosztom, addig, amíg nekem erre békességem van, meg fogom osztani, amit kapok a mindenható Istentől. De nyilvánvalóvá teszem, hogy aki velem paráználkodik, ahelyett, hogy a maga dolgát végezze, holott már rég kéne ő is világítson, az ember bűnt követel, és szembe megy a mindenható Istennek az akaratával, és nem azt csinálja, amire Isten elhívta őt. A bizonságtevő dolga, az én dolgom az, hogy megszólítsam embertársaimat, és ezt fogom tenni életem végéig, amíg a Földön vagyok. Nem az a dolgom, hogy követőket gyűjtsek, nem kell sem a YouTube-on, sem a Facebookon megsokasítani a követői tábort, nem ez a cél, hanem az, hogy emberek hallják az igazságot, hallják az örömüzenetet, hogy Isten megbékél velük, megbocsátja a bűneiket, eltörli a bűneiket, hogyha hajlandók látást kérni a szemeikre, és a lelküket megkönnyíti, tehát lemossa a lelküket, letörli a lelküket, a sok bűnt, és a lelkük megkönnyül, és ők is hallani fogják Istent, és amennyiben hűségesek, ez így is marad. Az idejük, a földi idejük végezetéig. És feltetőleg boldogan távoznak, megboldogulva távoznak, ebből a földi életből üdvösségre jutnak. Tehát így mutatta meg a mindenható Isten, hogy az embereknek nem tetszett az, amit hallottak a katolikus vallásban, ugye a pápától, meg különböző vallásoktól, és akkor odajöttek hozzám, ugye, és velem akartak paráználkodni. És én nem akarom magamat kivonni a felelősség alól. Biztos én erre rászolgáltam valamilyen formában, akár a vagányságommal, akár a szabadosságommal, különböző módon. Tehát bármit nem úgy csináltam, ahogy nekem Isten mutatta, én akkor erre rászolgáltam. Tehát én is úgymond csábítottam, én is a Jézabel szellemiségét alkalmaztam arra, hogy elcsábítsak némely embert. És van egy szomorú történet, ami arról szól, hogy valakik hallották az örömhírt, Isten gyermekei által, bizonságtevők által, és örömmel fogadták azt, pontosan, hogy megvan írva a magvető példázatában. Örömmel fogadták, de nem fogant meg bennük. Ők valamiért nem ragaszkodtak ahhoz, hogy ők személyesen hallják a Krisztust, hogy olvassák az ő szavait, hogy a látásuk nyíljon meg, lássák meg, hogy mi van a szívükben, a bűneiktől tisztuljanak meg, és nem akartak beállni a szőlősorba, hogy ők is dolgozzanak, ők is bizonságot tegyenek, és kaptak egy olyan álmot, hogy megjelent a szűzanya nekik, és kézen fogta őket, karon fogta őket, és visszavitte a templomba, és a következő vasárnap ők már a templomban voltak. Tehát Isten megadta nekik azt, hogy akkor inkább menjenek vissza a törvénybe, a katolikus templomba, a törvénybe, mintsem, hogy tátott szájjal a világban lézengjenek, tétlenkedjenek, úgy, hogy Krisztussal sem vannak, mert nem bizonságtevők, nem akartak bemerítkezni, nem akartak teljesen megtisztulni, de a törvényben sem vannak. Emberek, ez veszélyes. Ez veszélyes állapot. És sajnos vannak bizonságtevők, akik most éppen most ebben a veszélyes állapotban vannak, hogy Krisztussal nincsenek. Tehát nincsenek Krisztussal, mert ha Krisztussal volnának, akkor nem tudnának hallgatni. Bizonságot tennének. A bűneikről megvallanák a bűneiket, és mindent, amit látnak Istentől, mindenről bizonságot tennének, és volna békességük, és dolgoznának a szőlősorban. Ha Krisztussal volnának. Az a bizonyítéka annak, hogy valaki Krisztussal van, hogy nem tudja elhallgatni. Én többször kérdeztem, hogy te hogy nem fulladsz meg? Te, aki hallod ezt a felvételt, te hogy nem fulladsz meg? Mert én szoktam fuldokolni. Amikor én Istentől kapom a megértést, a kijelentést, még ezt is én kaptam, ez nem egy kellemes álom, emberek, ez nem egy olyan álom, hogy az emberről szívesen beszél, hogy valaki az éjszaka rám tapadt, és kéjjelgetett, ottan táncolt előttem, és engemet ingerelt, és velem paráználkodott. Ez nem egy kellemes álom, emberek, de ezt is el kell mondjam. Isten szembesít és figyelmeztet nem csak engemet, mindenkit, aki hallja ezt a felvételt, és megérteti a lényeget. Tehát én, ha ezt nem mondanám el, akkor én fuldokolnék. Nekem muszáj elmondani a bűnömet is, muszáj elmondani a nyomorúságomat is, muszáj elmondanom mindent, amit megláthattam Istentől, mert azáltal tisztulok meg, hogy én kimondom, hogy igen, a Jézabel, amit én kint megláttam, mert először kint láttam meg én is, Hollywoodban, meg mit tudom, a Vatikánban, meg mind, de magamban is meg kell lássam, mert igaz, hogy Jézus elvégzett mindent a kereszten, minden el van végezve, Isten minden bűnt megbocsájt. De hogy bocsássa meg azt a bűnt, amivel én nem akarok szembesülni. Sehogy nem tudja megbocsájtani. Ki van fizetve a váltságdíj? Az ártatlannak a vére folyt az én vérem helyett, mert ő semmi bűnt nem követett el. És ő azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik, mit cselekedett. És azt is mondja, hogy elvégeztetett. Ki van fizetve a váltságdíj? De hogy volna kifizetve a váltságdíj? Egy olyan bűnért, amit én nem akarok sem meglátni, sem belátni, sem beismerni, sem megvallani. Úgyhogy én muszáj elmondjam, ezt mondotta Isten, én elmondom ezt is, elmondtam a dicsőséges álmokat, emlékeztek, hogy Isten engemet hogyan tanított, milyen emberekkel találkozhattam, hogyan vitt vissza az időben és a térben, hogyan mutatta meg, hogy milyen a pokol, hogyan mutatta meg, hogy milyen a mennyek országa, ezeket elmondtam, ezt is el kell mondjam, így tisztességes. És én, Isten könyörül rajtam, én nem szeretnék paráználkodni senkivel sem. Senkivel nem szeretném megtetni, hogy nem a Vatikán a megoldás, az nem jó, a hídgyüli nem jó, a baptista nem jó, én ezek tudom, hogy nem jók, de én sem vagyok jó. Nem vagyok jobb, mint ők. Jól figyelj, nem vagyok jobb, mint ők. Ha te engemet követsz, és te nem térepeltél le, és nem kértél látást, hogy megláss, hogy téged mi választ el Istentől, akkor te annyi erővel nyugodtan mehetnél a templomba is. Inkább menjél vissza a templomba. Ott legalább törvényben vagy. ne légy smucig, mert nálam ugye nem kell fizetni, ugye én tiszta ingyen mondom, amit mondok, és akkor hát hallgatjuk a kiáltószót. A papbács nem, a pápát nem hallgatjuk, hallgatjuk a kiáltószót. És itten potyázunk. Te ne potyázz itten. Meg kell szépen menjen innét, és ne potyázz itten. Ha te nem akarsz leszámolni a bűneiddel, akkor ne potyázz itten, mert én nem szeretnék paráználkodni senkivel, sem férfiakkal, sem nőkkel. Senkivel nem akarom ejtetni, hogy én vagyok a megoldás. Én elmondom, amit el kell mondjak, amit Isten a szívemre helyez, azt én elmondom, és ennyi. És az valahol célba talál, van, ahol nem. Tehát én ettől függetlenül beszélni fogok, addig, amíg nekem erre van békességem. Szóval ez az első álom, hogy az a nő, aki korábban a katolikus egyházban volt, vagy a pápát követte, vagy az velem akart paráználkodni, rám tapadt. A következő álomképben meg azt láttam, hogy konkrétan valamelyikkel össze is feküdtem, gondolom feltetőleg, mert ő bekötözött hozzám a tömbházba. És úgy éreztem, hogy hát ez nagyon, nagyon nem kellemes. Tehát ez, én nem akartam összekapcsolni az életemet senkivel, nem akartam én megházasodni, tehát én nem akartam újból a rabságot. De azáltal én valakit elcsábítottam, Isten megadhatja nekem, hogy hát akkor, hogyha már elcsábítottad őt, valamelyik törvényes vallásból, vagy pedig tőlem, akkor vedd el feleség, és akkor mostantól legyél te a betyár. Legyél te az úr. Legyél te az úra. Ez maga az édenkelti elbukás, hogy hát Ádám, hogyha már elcsábítottad tőlem, akkor uralkodjál fölötte. Hát te akartál úr lenni, Isten lenni, most már legyél Isten. És abba halt bele Ádám is és Éva is, hogy Ádám Isten akart lenni. Így van-e? Ez volt a következő álom, hogy láttam egy olyan nő, akit így, mint ahogy az első álomban Isten megmutatta, elcsábítottam, az oda költözött hozzám. Tehát nem vettem feleségül, de ott volt nálam, és tudom, hogy engemet féltett, és már féltékeim volt, és emlékszem, hogy jött egy barátom, nem is nőnemű volt, hanem csak egy egyszerű barátom, talán bizonságtevő, és odajött, és megölelt, és örült nekem meg minden, és arra is féltékeim volt. És tudtam, hogy én már nem vagyok szabad. Azért nem vagyok szabad, mert én őt elcsábítottam. Tehát oké, elcsábítom a törvényből azáltal, hogy beszélek az evangéliumról. Ez a bizonságtevő dolga. De ha én valakivel elhitettem, hogy én vagyok a megoldás, én súlyos bűnt követek el. Én is méltó vagyok a gyarmat tüzére emberek. Kemény szavak, magamat vádolom, és félőn mondom. Tehát Isten félelemben mondom, amit mondok, mert én nem szeretném ezt a bűnt elkövetni. Úgyhogy senki ne használja kiáltószót arra, hogy akkor majd Attila megmondja. Nem, Attila nem fogja megmondani. Lehet, hogy Attila be fog csapni téged. Isten megengedi, Attila becsapjon téged, ha te tőlem akarsz függni. Mert ez hazugság. Én bizonságtevő vagyok. Az összes többi, aki az interneten beszél, élőben beszél, ők bizonságtevők, a Krisztus bizonságtevői, és mi senkivel sem hitethetjük el, hogy mi vagyunk a megoldás. Mostantól csatlakozni kell a kiáltószó szektához, vagy valláshoz, és akkor minden oké lesz. Nem, ez hazugság. Ilyen nincs. Nincsen sem vallás, sem szekta, semmi. Hozzám senki nem kell csatlakozzon. Aki megértette, miről beszéltem, a legtöbben letérdepeltek az élő Istenre, az Ó Jézus elé, és kaptak látást a szemeikre, megláthatták, hogy őket mi választja Istentől, és megkapták az újjászületés ajándékát, kapnak Istentől ajándékokat, lelki ajándékokat, mindennapi kenyeret, amit ők megtörnek, és megosztják az embertársaikkal. Na ez a rendje, ez Istennek az akarata. A bizonságtevő dolga az, hogy megszólítsa embertársait, hogy vigyázz, mert tévedésben, vagy hazugságban, vagy vallásban, vagy Krisztus feltámadt és él. És ő azt mondta, hogy akik akarnak feltámadni, akik feltámadtak a lelki alából, a hazugságból, hallják az ő szavát. Ha valaki hallja az én szavamat, a kiáltó szó, de nem hallja Krisztusnak a szavát, az ember bajban van, hazugságban van, velem paráználkodik. Ezeket az álmokat láttam éjszaka, ez a megértés, és akkor most áttérnék egy nagyon fontos megértés, amit tegnap kaptam. Tegnap volt lehetőségem arra, hogy beszéljek néhány kedves uditársammal, meglátogattak, meglepetés volt, és beszélgettünk Illésről, meg Jézabelről, meg bizonságok fellegei vettek körül, tehát dicsőséges napunk volt, Istennek az ajándéka volt, ez számukra is remélhetőleg. És elmondom, hogy mit érthettem meg ennek kapcsán, a Jézabel kapcsán, hogy mit jelent az, hogy a Jézabellel nem csak kint harcolunk azáltal, hogy jaj, hát én nem beszélgetek paráznanőkkel, vagy parázna férfiakkal, vagy nem megyek ilyen helyekre, nem. A Jézabellel magamban, saját magamban le kell számolni. És elmondok egy nagyon kemény történetet, amit általában a New Age spiritualitás felszokott hozni Isten ellen, hogy Isten gyilkos Isten, és emlékeztek, egyszer mondtam, hogy volt olyan, hogy olvastam a Bibliába, az Ószövetségbe olyan, hogy éreztem, a Bibliát el fogom égetni, de Isten lecsillapított és megmutattanak, mi az értelmes, akkor szégyeltem, resteltem magamat, hogy nincsen bennem sem hűség, sem áldatosság, sem semmi. Tehát Isten megmentett, de még úgy is lázadnék ellene. Mert ugye vannak olyan részek az Ószövetségben, ahol Isten ugye a próféta által azt parancsolta, hogy mindenkit ki kell írtani, mindenkit. És ugye ezt nehéz ezt megérteni és felfogni. Erre én kaptam megértést, amiről többször beszéltem, de most nem megy bele a teljes megértésbe. Csak egy történetet fogok elmondani, és annak alapján elmondom, hogy miért vannak a Bibliában, az Ószövetségben ilyen történetek, és annak mi a jelentése ránk nézve, akik Istentől kegyelmet kaptunk, hogy a lelkünk támadjon fel, és tisztuljon meg, és váljon tisztává, váljon könnyűvé, hogy tudjon majd az utolsó órában szabadon távozni. A történet arról szól, hogy Akháb király, tehát Jézabelnek a férje, akit Jézabel az orrától fogva vezetett, tehát egy teljesen jellemtelen király volt, egy hitvány jellemtelen király volt, Akháb. Az asszony vezette, papucskormány volt. Tehát ő azt csinálta, amit Jézabel mondott neki. Tehát Jézabel valósággal lemészároltatta Isten profitáit. Több mint 400 profitát lemészároltatott Jézabel. És Akháb király tulajdonképpen azt cselekedett, mint nagyon sok mai vezető, amit az asszony mond. Amit a papucs mond, ők azt csinálják. Na, Akháb egy ilyen jellemtelen hitván király volt. És ennek ellenére Isten neki megkegyelmezett, amikor Illés által ő összehívta az összes Baál profétát, meg a Aserák profétát, összesen aztán 850-en voltak a Kármel hegyére, ott, ahol megmutatta, hogy ki az élő Isten. Megkérte őket, hogy építsenek egy oltárt, térnek rá egy tulkot, vágják fel, készítsék elő, és egy másik tulkot ő is elő fog készíteni másik oltáron. És az az Isten, amelyik tüzet fog bocsájtani az oltára, az az élő Isten. És akkor a Jézabelnek a profétái, ugye, akik a Jézabel az asztaláról lettek, meg az Aserák, meg a Bálám profétái, ugye, ott egész napottan imádkoztak, meg magukat megvagdalták, ilyen babonás szertartások, meg kristályok, meg szimbólum, meg joga pozíció, meg meditáció, meg minden, mindennel próbálkoztak, hogy a Baál ugye gyújtsa meg az oltárt, hogy égesse el a tulkot, és semmi nem történt. Illés még gunyolta is őket. Azt mondta, hogy hát hangosabban imádkozott, után öreg már is nem hallja, vagy éppen alszik, költsétek fel, hát Isten, hát vegye fel azt a tulkot az oltáról. Semmi nem történt. Utána pedig Illés azt kérte, hogy az ő oltárára, amit ő épített, úgy, hogy Isten neki megmondta, pontosan úgy, tehát nem balra, sem jobbra, nem a saját véleménye, semmi, úgy, ahogy Isten mondta. Az oltárt elkészítette 12 faragatlan kőből, 12 nemzetség szerint, felvágta a tulkot, rátette az oltára, és azt mondta, hogy talán 12 vödörvizet töltsenek rá a tulokra és az oltára is, a fára, meg mindenre, és ezt háromszor megcselekedték. Tehát tiszta víz volt még az oltár, meg az oltár körül az árok is tiszta víz volt. Tehát tele volt vízzel minden. És ő elkezdett imádkozni, úgy, ahogy Isten mondta, Szentlélek által, hogy Atyám, mutasd meg, hogy ki az élő Isten, hogy én ki által szólok. És hatalmas tűz jött le az égből, és felemésztette a tulkot, az oltárt, mindent, tehát a vizet, mindent elvitonnét. És mindenki arcra borult, és megtudták, hogy ki az Úr Izraelben. Megtudták, hogy ki az élő Isten. És ezt követően történt az, hogy azt parancsolta Illés, hogy fogják meg az összes prófétát, az összes hamis prófétát, az összes gurut, az összes hamis tanítót, az összes varázslót, és öljék meg, és lemészároltatta őket. Tehát 400, nem tudom, 500, 450 prófétát, hamis prófétát lemészároltatott. A barátom megkérdezte, hogy ezt ő nem érti, ez ilyen mit történt. Most már elmondom, ha belekezdtem, elmondom. Azért, drága emberek, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezek az emberek ilyen áltatlanok voltak, hogy hát Isten nekik mi nem kegyelmezett meg, azért, mert ők, mert számukra Isten megkegyelmezett, sokszor felkínálta a kegyelmet. Gyergyó Szent Miklóson is, Székelyföldön is, Magyarországon is, a hamis tanítóknak, a varázslóknak, a jelmagyarázóknak, az asztrológusoknak, a jógásoknak, a különböző guruknak, Isten felkínálta sokszor a kegyelmet. Sokszor hallották az evangéliumot, de ők, nekik nem kellett kegyelem. Tehát nem az van, hogy Isten nem kegyelmezett meg azoknak a profétáknak, hanem az van, hogy sokszor hallották ők az Istennek a szavát, de nekik nem kellett. Ők a Baálnak a filozófiáját terjesztették, és az embereket elcsábították a józan tanítástól, Isten törvényétől. És ezért ugye az ő törvény szerint az ő sorsuk halál. Tehát Illés kivégeztette őket. Ilyen már korábban is történt, amikor Mózes lehozta a 10 parancsolatot a hegyről, és látta, hogy az emberek már aranyborjút készítettek. Nem tudom, ez talán egy hónapig volt fenn a hegyen, amíg Isten neki kijelentette a 10 parancsolatot, és azt leírta, kőbe véste. És amikor jött vissza, akkor látta, hogy az emberek már az aranyborjút imádják, és teljesen tönkrementő. Tehát Istennek a haragja volt Mózesben, és széttört a 10 parancsolatot, és azt mondja, hogy most mindenki döntse el, hogy melyik kell neki. Aranybornyú kell neki, vagy pedig az élő Isten kell neki. És akik Mózesnek a szava mellett döntöttek, Isten szava mellett döntöttek, azok jobbra álltak, a többiek pedig balra. És azt mondta Mózes, hogy most fogjatok kést, és őket gyilkoljátok le. Nagyon kemény szavak ezen. Tehát ezt, amikor én olvastam, emberek éreztem, a Bibliát el fogom égetni. Az én hazug elmém ezt nem tudta felfogni, nem tudta megérteni ennek mi a jelentése. Később, amikor megértettem, akkor én is bánkódtam, és nagyon-nagyon rossz érzésem volt, hogy vagyok ilyen hitvány és jelentelen. Ahelyett kérnék Istentől megértést. Én azon gondolkodok, hogy égessem el a Bibliát. Jó, hogy nem égettem el. Szóval Mózes lemészároltatta azokat, akik az aranybórium mellett döntöttek. Most próbál meg elképzelni, amúgy zárójelben hangsúlyozom, hogy ilyen nincs, az Új Szövetségben ilyen nincs. Tehát Isten az ő gyermekét nem fogja arra kérni a Krisztus követőit, hogy ilyen csináljon, hanem a Krisztus követője kijelentheti az ítéletet, amit neki mond a mindenható Isten. Tegnap a barátom hajnalban, egészen pontosan 3-kor, Isten neki megmutatta, hogy vihar jön, és ő azt ő kijelentette, akik hallgatják az ő YouTube csatornáját, akik ismerik őt, hallgatják ottan az ő falujában, Keményfalván, hallották, hogy vihar jön. És még aznap éjjel, tehát 3 óra előtt kapta az álmot, és 3 óra után már jött egy kisebb vihar, de az elment. Azonban tegnap délután 5 óra után egy hatalmas vihar volt, akkora, amikorát még nem látott talán. Amit a falu még nem látott. A víz hömpögött az úton, fákot csavart ki tövestől a szél, meg villanyvezetékekre estek a fák, meg ilyenek. Tehát Isten megmutatta, hogy ő szólt az ő profitájának, az ő gyermekének. Ő beszélt, és az be is teljesedett. Tehát Isten, ő szólt akkor is, hogy az Ószövetségben is előre szólt, hogy a bűn következménye halál, a bűn zsoldja halál. És az mindig beteljesedett. És most is beteljesedik. Tehát most már nem azt mondja Isten, hogy akkor a Istennek a gyermekei öljék meg azokat, akiket nem érdekli Isten törvénye. Hanem azt mondja, hogy ti jelentsétek ki. Mert a törvény az mindenképpen van. Mózessel, vagy Mózes nélkül. A Jelenések könyvében Jézus elmondja, hogy mi az ítéletük azoknak, akik a Jézabel asztaláról esznek. Akiket Jézabel tanít. Akik a Jézabel szellemisége által tanítanak a gyülekezetben. Azt mondja, hogy ágyba vetem őt, nagy nyomorúságba vetem őt, és akik ágyba vetem őt, és akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba vetem. Ezt mondja Jézus Krisztus, ugye, Jelenések könyvében Jánosnak. És Jézabel fiait, akik Jézabel szellemisége által tanítanak, megölöm halállal. Emberek, ezek nagyon kemény szavak. Tehát valahogy meg kéne érteni, hogy Istennek joga van úgy dönteni, hogyha valaki a parazita életmódot választja teljes mértékben, őt nem érdekli az élet törvénye, ő kap Istentől figyelmeztetést, többet, és utána pedig következik az ítélet. És Isten azt végre fogja hajtani. Akár, mit tudom én, egy háború által, egy betegség által, akármi által megengedi annak az embernek a nyomorúságot, és még a halált is, az ő gyermekeinek, hogyha ők Hallják az igazságot, de megkeményítik a szívüket, és továbbra is a hazugsághoz ragaszkodnak, a fertelmességhez, a varázsláshoz, az ezotériához, a misztikához, a New Age-hez, amivel elbűvölik az embereket, és elfordítják az ő tekintetüket az élő Istenről, és a lelkiismeretük hangját kioltják a különböző New Age technikák által, meditáció, meg füstölöktető, meg meditációs zene, meg mantra, meg különböző testpozitúrák, meg konditerem, meg testtorna, meg minden. Tehát minden pótcselekvést megragadtatnak az emberrel, amivel elterelik a figyelmüket a lelkiismeret szaváról, amely által próbálna szólni hozzuk Isten. Ez történik. Tehát emberek, az ítélet az mindenképpen megtörténik. Az ítélet az tehát többször mondtam azt, hogy Mózes, tehát nem azért van törvény, mert Mózes leírta, hanem Mózes azért írta le, mert a törvény az van. A törvény mindenképpen van, emberek. Ha Mózes nem írta volna le, akkor is volna törvény. Tehát a második világháború idején is volt ítélet. Van olyan az Ószövetségben, vannak olyan részek, hogy azt a népet, amely teljesen úgymond, tehát leállt a kegyelem. Volt olyan nép, akikkel a héberek nem háborúzhattak. Volt olyan nép az Ószövetségben, akikkel ők nem vívhattak harcot. Mert azt mondta mindenható Isten, hogy ti velük nem harcolhattok. Tőlük pénzen kell megvásároljátok azt, hogy a földjükön keresztül menjetek. Tehát nem harcolhattak azért, mert nem járt le a kegyelem idejük. Tehát Isten sem engedte, hogy harcoljanak azzal a néppel, mert nem járt-e, számukra még volt kegyelmi idő, és nem harcolhattak velük. A másik helyen pedig azt mondta mindenható Isten Saulnak, hogy mindenkit ki kell írtani, férfit, nőt, gyermeket, áldokat és mindent. És ez brutális volt. Brutális parancs. Azt mondja Saul, de hát nincs értelme, hát megtartjuk az állatokat, azt meg szépen megesszük, meg levágjuk, meg befagjuk. Tehát ő nem volt engedelmes Istennek a parancsolatának. Mindjárt meg fogod érteni, hogy ennek mi a jelentése az Új Szövetségben, és le fogsz döbbenni. Teljesen biztos le fogsz döbbenni. Tehát Saul azt mondta, hogy hát nem ölünk meg mindenkit, mert hát mi úgy gondoljuk, úgymond megkegyelmezünk, tehát mi jobbak vagyunk, mint Isten. Pedig Isten azt mondta, hogy a kezetekre adom az ellenséget, mindenkit el kell pusztítani. Ennek a jelentése, hogy leállt a kegyelmi idő. És azt mondja valaki, hogy jaj, hát Isten milyen könyörtelen meg minden, hogy ilyent hogy mondott meg, hogy ilyen hogy történt. Szerintetek, amikor Hiroshima-ban vagy Nagasaki-ban elrobbant az atombomba, az kegyelmezett? Megkérdezte, hogy te hány éves vagy? Jaj, 12, akkor te nem, ha nem. Az egész, ott akiket ért a csapás, azok mind meghaltak. Törökországban, amikor 50 000 ember meghalt, most egy éve vagy két éve, szerintetek a földrengés megkérdezte, hogy ja, hát gyermekek azok menjenek ki a házból, az asszonyok azok külön, a férfiak külön, nem emberek. Ott pusztult mindenki. Isten megengedte az ítéletet. És nehogy valaki azt higgye, hogy a gyergyóiak kevésbé bűnösek, mint a törökök. Nehogy valaki azt gondolja, hogy a gyergyóiak jobbak, mint a törökök, vagy a székelyek jobbak, mint a törökök. Félő, ahogy Jézus mondta, hogyha mi megmaradunk a képmutatásban, mi gyergyóiak, büszke székelyek, és hazuggá tesszük Istennek a szavát, ugyanúgy fogunk elveszni, mint a törökök. És nem az a baj, hogy az ember elvész, mert előbb-utóbb mindenki teste meghal, hanem az, hogy hogyan távozik. Békességgel, megbékülve mindenható Istennel, az ég és a föld teremtőivel, tiszta lélekkel, az összes bűntől megszabadulva, szabadon távozik, vagy pedig a bűneivel megkötözve, összekötve a testtel, benne kell rothagyjon a testbe. Ez a kárhozat, emberek. Vigyázzatok! Szóval ezt próbálom hangsúlyozni, hogy a törvény van, Mózessel vagy Mózes nélkül. Isten a Mózes által megadta a törvényt, hogy legyen nekünk fogalmunk, hogy legalább értsük meg, hogy miért történnek ilyen dolgok. Többször beszéltem arról, hogy Istennek a gyermekei azt kéne csinálják, ugye, hogy mint magyarázó angyalok, úgymond, elmagyarázzák a népnek, hogy miért történnek ilyen csapások. Kemény falván miért volt akkor a vihar? Miért okozott akkor a károkat? Miért csavarta ki a fákat tövestől? Azért, mert a fák jelképesen emberek, és nagyon sok ember ki lesz csavarva tövestől. Minden fa, amely nem termet jó gyümölcsöt, mondja az Úr Jézus, ki lesz vágatva és a tűzre vetve. A gyenatűzére vetve, emberek. Ezek a figyelmeztetések, nagyon kemény figyelmeztetések, és Isten megmutatja, hogy amiről mi beszélünk, az történik is. Annak történnie kell az ő rendelése szerint, az ő törvénye szerint. Szóval, térünk vissza Mózeshez, lejött a hegyről, és megölette azokat az embereket, akik látták Isten dicsőségét, azt a hatalmas csodákat látták Egyiptomban, hatalmas csapások, a tenger ketté vált meg minden, csodákat láttak, Gergyószent Miklóson is többen láttak csodákat, és tudják, hogy Isten milyen csodákat tett. Miközben beszélhettünk az örömhírről, az evangélium Jézus szavairól, de megkeményítették a szívüket. A zsidók is látták a csodákat, hogy Isten él, és gondjukat viseli, de mégis megkeményítették a szívüket, és azt mondták, hogy nekünk Isten kell egy aranybornyú. Építünk aranybornyút. És akkor Mózes azt parancsolta, hogy ezek ők megtagadták Istent. Többször látták Isten dicsőségét, sokszor, sok hívást kaptak Istentől, de nekik nem kell az igazság. És akik, mert tulajdonképpen mindenki elbukott, tehát mindenki bűnbe esett ottan, mindenki megtagadta Istent, kivétel nélkül, még Áron is, mert Áron is ezt végignézte. Azonban Isten ott is megkegyelmezett, azt mondta, hogy kinek kell a parancsolat, az életnek a szava, és kinek kell az aranybornyú. Tehát volt lehetőség dönteni. És akinek kellett az aranybornyú, az bal felől állt, a többiek pedig jobb kéz felől. Vagy valahogy így. Utána pedig azt mondja Mózes, hogy akkor akiknek az aranybornyú kell, azokat öljétek le, és lemészárolták ott az egészet. És ez kemény. Ez kemény. De most gondolj bele abban, hogy aki ezt cselekedte, akik meg kellett öljék a többieket, akiknek az aranybornyú kellett Isten helyett, azoknak utána aztán volt-e kedvük aranybornyút készíteni, szerinted? Szerintem nem. Emberek, a zsidók törvényben voltak. Ők nem kegyelemben, mi kegyelemben vagyunk. Most azt mondja Jézus, hogy hagyjuk, hogy nőjön a konkó is, és a búza is. Nem fogjuk kivágni a konkót. Vigyázzatok, emberek, vigyázzatok! Vigyázzon mindenki velem az élen. Mert Isten a konkót nem vágatja ki, azt mondja, hogy nőjön mind a kettő egymás mellett. Majd az aratás napján szépen learatjuk, és külön kivébe kötjük a konkót, és oldhatatlan tűzzel megégetjük. Most már nincs olyan, mint Mózesnél. Most már nincsen törvény. Törvény az amúgy is megvan taposva mindenhol. Amerikában, Magyarországon, Gyergyóban, mindenhol. A törvény megvan taposva. Tehát Isten esőt ad úgy a bűnösök földjére, mint a büntelenek földjére. De az utolsó órában lesz az ítélet. Az utolsó órában lesz az ítélet. Kegyelmet kap a bűnös is, és a büntelen is. Tehát nyugodtan vissza lehet menni a bűnbe, vissza lehet menni a pénzbe, és vissza lehet menni a világba. Ezért veszélyes a mai világ, sokkal veszélyesebb, mint az akkori. Mert akkor a törvény, mert a zsidók törvényben voltak, ők Krisztust nem ismerték. Ők törvényben voltak, ha valaki Isten nevét hiába vette az Ószövetségben, megölték. Ott nem volt olyan, hogy ezi vicceket mondtak Istenről. Aki Istennek a nevét alkalmatlan helyen beszélt arról, vagy nem úgy beszélt, hogy Isten azt megparancsolta, azt megölték. Emberek, a törvény ez volt. Az Ószövetségben, és ez a törvényt ma is tartják. A muzulmánok tartják. Ez a törvényt a muzulmánok ma is tartják. Európában, Amerikában minden szabad. Mindenki azt csinál, amit akar. Itt nincsen már sem törvény, sem Isten, sem ember. Nincsen semmi. Itt mindenki azt csinál, amit akar. Gondolj bele, hogy akik lemészárolták azokat, akik az aranybornyút imádták, azoknak utána aztán volt-e kedvük aranybornyút készíteni? Vagy inkább ragaszkodtak a törvényhez és félték Istent? Hogy éljenek azáltal? Mert a törvény megtartotta őket. A törvény megtartotta őket, hogy ne süllyedjenek el. 40 éven keresztül hordozta Isten a pusztában őket, holott a távolság Egyiptom és a Kánaán földje között 40 nap járó távolság volt. 40 nap csupán, és mégis Isten 40 éven keresztül hordozta őket. Miért? Az imető gonosz? Nem. Azért, hogy az ucsú essen ki. A jellemtelen banda essen ki. Ezért hordozta 40 éven keresztül. Hogy azok menjenek be Kánaán földjére, akik minden körülmények között Istent választották. Csak ők. És amikor mielőtt bementek volna Kánaán földjére, azt mondta az Úristen, hogy mostan bementek a tejjel és mézzel folyó földre. De vigyázzatok, ne felejtsétek el, hogy miből jöttetek ki, milyen babonaságból, milyen istenek, meg milyen szolgaságból, meg milyen rabságból, és milyen bűnökből. És ki hozott ki titeket? Ne felejtsétek el, hogy ki hozott ki titeket onnét. Hogy jól legyen sorsotok. Ezt mondta mindenható Isten. Itt van most a tej és a méz, itt van minden, bőségesen lesz minden, de ne felejtsétek el, hogy ki hozott ki titeket onnét. És szerintetek a zsidók elfelejtették-e, hogy ki hozta ki őket Egyiptomból? milyen csodákkal is, milyen erővel is, milyen hatalommal. Elfejtették, még úgy is, hogy Isten jól megrostálta őket ott a pusztában. Még úgy is megkívánták a szomszédok népek, a szomszédos népek bálványait, szobrait, a szűzanyaszobor, a Babba Mária, megkívánták, és azt imádják. Itt Székelyföldön a székelyek egy fa szobrot simogatnak a kendővel, és hozzá imádkoznak. Utána mennek vissza a bűnbe. Mennek vissza a parázaságba, vissza az önkielégítésbe, vissza a pénzbe, vissza a bálványimádatba. Ez történik. Ugyanaz, mint a zsidóknál. Mi lenézzük a zsidókat, mi magyarok, mert mi jobbak vagyunk, mint ők, de ugyanazt tesszük, mint ők. A zsidók is Istent megismerték, mert ők csodákat láttak, hatalmas csodákat láttak. Megismerték Istent, és mégis visszamentek a bálványimádatba. És amiatt ugye voltak csapások, és érték őket nagyon sok csapás. Hogy miért fontos erről beszélni? Én kérdezte a barátom, hogy akkor ez miért? És mondom, hogy figyelj meg, hát azért, mert látod, hogy téged is Isten megváltott. Érted is kifizette a váltságdíjat. Kihozott Egyiptomból, a bűnökből, a mocsokból, a báványimádatból, meg mindenből. És téged is megkísért a bűn, és te is kívánkoznál vissza, mint ahogy én. Én is néha kívánkoznék vissza a testem szerint a bűnbe. Na ezért engedte meg Isten, hogy azok, akik végül megbánták a bűnüket, és nekik nem az aranybornyuk kellett, hanem Isten, azok meg kellett öljék azokat, akik az aranybornyút választották. Hogy tudják meg, hogy legközelebb rajtuk lesz a sor. Hogyha nekik nem kell az élet törvénye, ha ők szabadosan akarnak élni, aranybornyút, meg aranykecskét, meg arany szűzmáriát akarnak imádni, akkor az ő sorsuk is ez lesz. És emberek, azt mondja Jézus, hogy a törvény nem változott meg. A törvényt ő nem eltörölni jött. A törvényből semmi sem vitetik el, egy ióta sem. Egy pontocska, egy veszőcske sem vitetik el a törvényből. Minden be fog teljesedni. Nem fogja Isten azt mondani, hogy akkor most öljünk meg mindenkit, hanem megengedi, mondjam azt a kemény szívű embereknek, akár az oroszoknak, akár a németeknek, hogy mészároljanak. Ez történt. A zsidók elhagyták Istent a második világháború idején. Sok zsidó elhagyta Istent, az ő törvényeit, belementek a mammonba, meggazdagodtak, ők voltak a leggazdagabbak. Akkor is. És jött az ítélet. És nem Mózes által, hanem az ellenség által, az Antikrisztus által, Hitler által. Valaki azt gondolja, hogy ez másképp fog történni? Valaki azt hiszi, hogy ez másképp fog történni evel a hitetlen nemzedékkel, akik Isten nevét arra használják, arra használjuk, hogy azt csináljunk, amit akarunk. És egy hamis Isten képet fessünk az emberek előtt. Félő, hogy ez velünk is megtörténhet. Nagyon félő. Ez velünk is megtörténhet. Tehát az ószövetségi történetek megmutatják azt, hogy mi a következménye annak, amikor valaki, aki felelősséggel tartozik, tegyük fel vallásvezető, vagy pap, vagy pápa, sok ember lelkért, ő azt csinál, amit akar, hogy mi az ítélete. És hova viszi az embereket? Tehát most nincs az, hogy a zsidók leölik a hitetleneket, ilyen nincs. De mégis, akik a pápát követik a hazugságban, a báványimádatban, a Mária kultuszban, a Jézabel imádatban, akik a pápát követik, azok nem tudnak megszabadulni sem a betegségeiktől, sem a bűneiktől, sem a nyomorúságuktól, sem a félelmeiktől. Sok emberrel beszélgettem Gyergyóban is, akik templomba járók, rendszeres templomba járók, meg vannak kötözve súlyos bűnökkel, súlyos függőségekkel, félelmekkel, gyógyszerfüggőség, betegségfüggőség és minden függőség. Az ítélet rajtuk van, emberek. Az ítélet most is rajtuk van. Miért? Azért, mert hallották az igazságot, hogy Isten személyesen hív mindenkit, és Krisztushoz fontos fordulni, hogy feltámadjon a mi lelkünk, de nem kellett, hanem inkább a templomot, a szobrokat választották, a Mária imádatot, a Bagos Ivadász koncertet a templomban. És megmaradtak a bűneikben, a betegségekben és a félelmeikben. Ebből az következik, hogy a bűneikben kell meghaljanak, hogyha meg nem térnek, a bűneikben kell meghaljanak, a félelmeikben, a rettegésben kell meghaljanak. Tehát a bűnt viszik magukkal a túlvilágra, és meg van írva több helyen, hogy sem a hazugok, sem a paráznák, sem a részegesek, sem a kémutatók, sem a bujálkodók nem mehetnek be Isten országába, hanem a kénkővel égő tüzes tóba vettetnek. Tehát a mai vallások segítenek az embereknek megmaradni a bűneikben. De még a kiáltó szó is segít megmaradni a bűneiben azoknak, akik hallják az én szavamat, de nem akarnak személyesen Istenhez fordulni, és nem kérnek tőle látást, hogy megszabaduljanak mindentől, ami őket elválasztja Istentől. És akkor most következik az a történet, amit tegnap olvastam, és a megértés, ami teljesen biztos, hogy meg fog mindent világosítani mindenki számára, aki hallja ezt a felvételt, hogy miért vannak ilyen kemény történetek megírva az Ószövetségben. Akáb királynak Isten megkegyelmezett. Tehát miután Illés által leölette a Baál profitáit, a misztikus sámánokat, meg tátosok, meg mindenki, akik ugye hazugságot babonákban tartják az embereket, misztikus mesékben tartják az embereket. Tehát eljött számukra vég. És utána Jézabel, a fő sátán úgymond, a fő sátán, mert az ő kezében volt minden hatalom, ő irányított mindenkit, aki hazugságban tartotta a Baál profitáit, meg az ő asztaláról ettek, ugye. Azt mondta, azt üzente Illésnek, hogy ahogy te megöletted az én profitáimat, úgy foglak én is téged megölni, és akkor még Illés is megjelent. És Istenhez panaszkodott, Istennek panaszkodott, hogy vedd az én lelkemet erről a földről, mert megölették az összes profitádat, nem kell nekik az igazság. És meg volt teljesen szomorodva Illés, és még félt is, hogy akkor ő rosszul cselekedett. És azt mondta neki Isten, hogy menj és kent fel Szíriában ezt a királyt, Izraelben azt a királyt, és utána pedig a te örökösöd pedig Elizeus lesz. Tehát Isten megmondta Illésnek, mit kell csinálni, és azt mondta, hogy akik azok után, hogy látták, hogy ki az élő Isten, még úgy is a babonasságot választották, még úgy is visszamentek a hazugságba, vissza a misztikába, a mesékbe, azoknak egy része a szíriai király által fog elveszni, és a másik része pedig az Izrael király által fog elveszni, és a maradék pedig Elizeus által fog elveszni, a proféta által. De meg fogok tartani magamnak, nem tudom én hány embert, mondja az Úristen, akik nem hajoltak meg a Baálnak, akik nem mentek jógaiskolába, vagy pedig ha voltak is, megtagadták azt, kijöttek a rejkiből, az angyaltanfolyamokból, a gyógyítóiskolákból, a misztikából, a meditációból, és minden pótcselekvésből, amivel a figyelmüket elterelték a bűnről, a bennük lévő bűnökből, akik megtagadták azokat, és kívántak tisztán élni, azokat meg fogom kímélni, mondja az Úristen Illésnek. És ez is történt. És mint tudjuk, ugye Illés megölhette volna akár a királyt is, de nem ölette meg. De az történt, hogy háborúra készült a Akáb, a Szíria királyával, és Istennek a profitái azt mondták Akábnak, hogy nyugodtan menjen háborúba, mert Isten neked adja a népet. És neked adja az ellenséget. Teljes mértékben neked adja. És akkor azt csinálta Akáb, hogy hát hogyha már Isten mindenképp neki adja, tehát Isten azt mondta, hogy tiéd, az ellenség a te kezedben van. Azt írja a Biblia, hogy olyan sokan voltak a szíriaik, hogy rengetegen. Ők pedig olyan úgy néztek ki, mint két kis kecskenyáj mellettük. Nagyon kevesen voltak. És mégis ők győztek, mert Isten velük volt. Azonban, miután legyőzték őket, a szíriai király kegyelemért esedezett Illéshez, hogy kegyelmezze meg neki. És Illés megkegyelmezett neki, bocsánat, Akáb, a király, megkegyelmezett a szíriai királynak és az ő főembereinek, és azt mondta, nyugodtan menjetek vissza a Damaszkuszba, és építsetek magatoknak utcákat. Tehát azt mondta, hogy mostantól a szövetségeseim vagytok. Tehát Isten Akáb kezébe adta az ellenséget teljes mértékben, de Akáb Istent játszott. Ő megkegyelmezett az ellenségnek. Tehát nem ölette meg a királyt, hanem szövetségre lépett a királlyal, hogy legyen neki majd ellenség a jövőben is, holnap is, holnap után is, meg 10 év múlva is. Most figyelj! Egy proféta odament egy emberhez, és azt mondta, hogy verjél meg engemet. És az ember azt mondta, hogy nem verlek meg, tehát megtagadta, hogy megverje. És ezt az embert oroszlának tépték szét. Persze ennek mindennek megvonna a szimbolisztikája, a magyarázata, de most én ebben nem fogok belemenni, mert nem ez a lényeg. A következő embertől kérte, hogy verjél meg engemet. És a következő ember úgy megverte, hogy valósággal megsebezte őt, a prófétát. És a próféta bekötötte a szemét, és odament a király elé, Akáb elé. És azt mondta a királynak, Akábnak, oda jött hozzám egy ember, hozott magával egy másik embert. És azt mondta, hogy vigyázz erre az emberre. Tehát vigyázz, hogy el ne szökjön. Egy fogoly volt talán. hogyha el fogsz szökni, akkor az életeddel fizetsz érte. Tehát ezt a történetet mondta a proféta Akábnak, a királynak. Hogy ő is ugye hadban volt, ugye háborúban volt, és egy ember őt megkereste, egy másik ember, egy fogolja, azt mondja, vigyázz erre az emberre, de hogy vigyázz, úgy vigyázz rá, hogyha ő elmenekül, hogyha megszökik, akkor az életeddel fogsz fizetni érte. És ő ezt elmondta a királynak, Akábnak. És Akáb azt mondja, hát te döntöttél így, te engedtél azt az embert. Hát te kovácsoltad a saját sorsodat. Tehát Akáb kimondta az ítéletet, hogy akkor te megérdemled, hogy meghalj, mert nem cselekedtél úgy, ahogy megígérted. Ezután a proféta levette a kötőt a szeméről, és a király megismerte, hogy ő a proféta, Istennek a profétája. És azt mondta a proféta, hogy te kimondta az ítéletet, mivel hogy te megkegyelmeztél a királynak, a szíriai királynak, és az ő embereinek, Isten el fog téged veszíteni. Tehát úgy, ahogy Dávid esetében Nátán proféta Dáviddal mondatta ki az ítéletet Dávid fölött. Tehát Nátán proféta Dáviddal mondatta ki az ítéletet Dávid fölött. Hát azt kérdezte, hogy ugye volt az a történet, hogy egy szegény embernek volt egy kis báránykája, az volt minden vagyona, és egy gazdag embernek nagyon sok juha volt, több száz, több ezer juha volt. És amikor hozzá vendégek jöttek, akkor elvette a szegény embert azt a kis báránykát, és azt vágta le, és azt szolgálta fel az ő vendégeinek. Uram, királyom, mondja a proféta, ez az ember mit érdemel? Azt mondja, halált érdemel az ember, aki ezt cselekedte. És azt mondta Nátán, hogy uram, királyom, te vagy az az ember. Neked több feleséged volt, megkaphattál bárkit, te is, és mégis elvetted a leghűségesebb hadvezérednek a kis báránykát, a feleségét, és megöletted a hadvezért. Isten a saját ajkaival mondatta ki az ítéletet Dávid fölött. De megkegyelmezett, mert Dávid tudta, hogy kell megtérni. Ő nem volt büszke, ő nem ment meditálni, utána nem ment jogázni, hanem zsákba öltözött, és port szórta, hamut szórta fejére, és böjtölt, és Isten neki megkegyelmezett. Ez a proféta úgy szintén a királlyal, Akáb királlyal kimondatta a saját ítéletét. Akáb kimondta az ítéletet, hogy mivel, hogy megszökött az ellenség, aki rá volt bízva, ezért neki meg kell halnia. Tehát Akáb király mondta ki az ítéletet saját magára. Itt a kérdés újból feltevődik, hogy hát akkor miféle Isten az, aki megkegyelmezett az ellenségnek, az ellenséges királynak, vagy aki nem akart megkegyelmezni neki. És akkor most térjünk át a lelkiekre, a lelki síkra, hogy értsük meg a lényeget. Lelki síkon, kik a te ellenségeid? Tegyük fel, hogy te vagy Akáb király. Kik a te ellenségeid? Próbálj meg ezt a kérdést megválaszolni. Te, aki hallod ezt a felvételt, itt állítsd meg ezt a felvételt egy pár másodpercre, ezen a ponton. Születetel ezt a felvételt, és próbáld megválaszolni a kérdést, hogy kik a te ellenségeid? Kik a te ellenségeid? Akiket Isten a te kezedre adott. Kik a te ellenségeid? Ez a kérdés. Állítsd meg a felvételt, és válaszolj meg a kérdést. És talán, aki hallja ezt a felvételt, némelyek meg is cselekedték azt, hogy megállították a felvételt, és megkapták a választ a kérdésre, hogy az ő ellenségeik, az ő valóságos ellenségeik, az ő bűneik. Minden bűn, amit valaha elkövettek, és amit ők valaha a szívükben halmoztak, ők az ő ellenségeik. És mit tett nagyon sok keresztény ember, megtérő ember, bizonságtevő? Mit tett, miután Isten az ő kezére adta az ő bűneit, hogy szabaduljon meg azoktól, pusztítsa el azokat, tagadja meg azokat mind, mit tett sok keresztény és sok bizonságtevő? Megkegyelmezett a bűnei fejedelmének. Érthető az ószövetségi történet? Hogy Isten miért nem kegyelmezett meg az ellenségnek? Azért, mert az ellenség az ószövetségben, a héberek ellensége, a szíriaiak, vagy az egyiptomiak, vagy a babiloniak, azok valójában az ő bűneik voltak. Az új szövetségben a mi ellenségeink nem az amerikaiak, nem az oroszok, nem a szíriaiak, nem az irakiak, hanem a mi bűneink. És Isten megadta azt a kegyelmet, hogy megmutatta nekünk a bűneinket, hogy ezek a te ellenségeid, amelyek téged a pokolba juttatnak. És akkor te mostantól hány ellenségednek akarsz megkegyelmezni? Akáb megkegyelmezett az ő bűneinek, a fejedelmének. És én megkegyelmeztem a bűneim fedelmének, Jézabelnek, ahogy mondja Jézus a Tiatira beli gyülekezet angyalának, hogy Jézabel tanít. Bele sem merek gondolni, hogy ezt a bűnt én hányszor elkövettem. Hogy megszabadultam némely bűnömtől, Isten segítségével, de megkegyelmezte a Jézabelnek, a bűneim fedelmének megkegyelmezte. Azért Jézabel azért még jó, egy kicsit még hagyjuk őt. Ott jó helyt van az én szívemben, Jézabel. De mivel, hogy megkegyelmeztem Jézabelnek, nekem el kell vesznem. Mivel megkegyelmeztem az ellenségeimnek a fedelmének, Jézabelnek, nekem el kell vesznem. Érti-e valaki, hogy miről van szó ebben a felvételben? Hogy miért kapok ilyen kemény álmokat, és én elmondok mindent. Elmondtam eddig is a szépet is, a jót is elmondtam, a dicsőségeset elmondtam, elmondtam a gyógyulásokat, elmondtam a csodákat, elmondtam a bűneimet, elmondtam, hogy Isten miket tanít, és hogyan szembesít, és hogyan dolgál meg engemet is. Nehogy valaki azt higgye, hogy velem Isten kivitelezik. Isten velem sem fog kivitelezni. Még én is elveszhetek a bűneim miatt, emberek. Én is elveszhetek a bűneim miatt, ha az én bűneimtől nem szabadulok meg, hogyha az én ellenségeimnek, a bűneimnek, a fő bűneimnek, a paráznaságnak, a Jézabelnek megkegyelmezek. Most akkor mit fogok mondani, hogy jaj, hát én nem tudok megszabadulni, és akkor így vagy úgy, hogy elkezdek magyarázkodni Istennek, vagy pedig azt mondom, hogy Uram, én nyomorult ember vagyok, nem tudok megszabadulni. Könyörülj rajtam, szabadíts rá meg a bűneimtől, vedd az én bűneimet, mutasd meg azokat, add, hogy tudjam meggyűlölni az én bűneimet, és szabadíts rá meg tőlük, hogy ne kegyelmezzek a bűneimnek, az én ellenségeimnek. Ez a jelentése ennek a történetnek. Mózes miért ölette meg azokat, akik az aranyborjút választották, azok után is, hogy sokszor, hangsúlyozom, sokszor látták Isten dicsőségét. A hatalmas Isten, félelmetes Isten dicsőségét látták. Aki a fáraó teljes seregét megsemmisítette, hatalmas csapásokat mért Egyiptomba, és nekik adott ételt a pusztában, a semmiben kaptak ők ételt. Sokszor látták Isten dicsőségét, és nekik akkor is aranyborjú kellett. Próbál meg elképzelni, te vagy a király, te vagy a város polgármestere, és a városba jönnek különböző bevándorlók, migránsok, és azt csinálnak, amit akarnak a városodban. Te meddig fogsz nekik megkegyelmezni? Ők össze-vissza a város, a székely asszonykákat szépen összefogdossák, megerőszakolják őket, meg minden. Te, mint polgármester, mint hadvezér, te meddig fogsz megkegyelmezni a migránsoknak, a bevándorlóknak, az ellenségnek? Isten még meddig kegyelmezzen meg azoknak, akik tudják, hogy mi a bűn, de azok után is ők a bűnt választják, nekik a bűn kell. Kell a bűn. Kell minden, ami őket a hazugságban, az istentelenségben, a fertelmességben tartja. Tehát a zsidók látták Istennek a dicsőségét, látták, hogy ő az élő Isten, akiről Mózes beszél. Sok csodát tapasztaltak, és akkor is nekik az aranybornyú kellett, amit ők csináltak az ő két kezükkel. És ma is nagyon sok székely, sok magyar az ő kezei csinálmányait imádja, és nem az élő Istent. Mindenki az ő két keze munkájában bízik, azt tiszteli, és magasztalhatja magát, hogy ezt csináltam, s azt csináltam, s ezt építettem, s azt bontottam, s ennyit szereztem, s annyit nyertem, s annyit adtam, s annyit vettem. Az ember folyamatosan az aranybornyút, a két keze munkáját tiszteli. Noha hallott Istennek a szaváról, és egyszer a kegyelem le fog járni, pontosan úgy, mint a zsidóknak. Ez fog történni. Tehát Mózes ottan, ugye, nekik nem kegyelmezett. De ő kinek nem kegyelmezett? A bűnöknek. Ő a bűnöknek nem kegyelmezett. És ami történt azokkal az emberekkel, az fog velünk is történni, hogyha mi megkegyelmezünk a bűnöknek, a bennük lévő bűnöknek. Ez a tanítás, ez a hatalmas tanítás ebből a történetből, az én álmomból, az én nyomorúságomból, az én bűneimből, és amit Isten mutat, hogy még meddig kegyelmezel a bűneidnek, még meddig sántikáltok kétfelé, kérdezi Illés. Ahogy Illés levágatta azokat az embereket, 400, nem tudom, 500 profétát, ők sokszor egymástán a bűn mellett döntöttek. Gyergyóban sokan vannak, Székelyföldön sokan vannak, Magyarországon sokan vannak, akik hallották a szavaimat, hallották Isten gyermekének a szavait, és azután is a bűnök mellett döntöttek. És Isten megkegyelmezett. Akábnak is Isten megkegyelmezett többször. De egyszer el fog jönni egy nap, egy óra, amikor a kegyelem le fog járni. Nekem, neked és mindenkinek. Tudjál róla. És ez a törvény, emberek. Ez a törvény. Az örömhír, amiről beszélünk, pedig az, hogy Jézus az atyához ment. amiről ő beszélt, az létezik. Az örömhír az, hogy Illés és Mózes most is élnek. Jézus találkozott Illéssel és Mózessel. Tehát akiket Isten szeretett, azokat megtartotta, ők most is léteznek. Akiknek a lelkük tiszta volt, most is léteznek. Ráadásul Illés, aki ő sem volt teljesen bűntelen, volt benne is félelem, de mégis a legnagyobb volt a proféták közül. János leszámítva, ugye? Mert azt mondja Jánosról Jézus, hogy profétáknál is nagyobb volt ő. A legnagyobb volt proféták között is, János. De Illés volt az, aki meg sem kellett halljon. Isten őt elragadta pontosan, mint Jézust. Felvitte a mennybe. Az ő teste nem adott halált. Olyan proféta volt ő, Illés. És ők élnek. Mózes él, Illés él. A hűségesek élnek, emberek. Akik nem kegyelmeztek a bűnnek, azok élnek. Akik a tisztaságot választották, a törvényt választották, azok élnek, és élni fognak. És mindenki, aki vállalja, aki Istentől látást kér, és vállalja a szívében lévő bűnökkel való szembesülést és a tisztulást, mindenki élni fog, éppen úgy, mint Mózes, mint Illés és mint Jézus. A mennyek országa létezik, és a pokol is. És mindaz, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, megtartatik. Ezt mondja mindenható Isten. Ő mindenkit el fog vezetni minden igazságra. Az ő áltatlanul kifolyt vérért meg fogja bocsátani az összes bűnödet. De merj szembesülni. Merj szembesülni. És minden bűnöd meg lesz bocsátva. Tiszta leszel, mint a hó, patyolat. És meg fogod látni az életet. Az igaz életet. Mert itt, ami van a Földön, ez nem igazi élet. Ez a rothadásba torkollik. Ez a föld élet a rothadásba torkollik. És akinek a lelke nem tisztult meg, a rothadás martalékává válik az örökké valóságban. Az a lélek, aki nem tisztul meg, végig kell szenvedje a test rothadását. Megkérdezték többen, figyelj meg, hogyan spekulál a bűnös ember. Ez a kérdés már, mekkora bűn kell legyen az embernek a szívében, milyen alatomosság kell legyen az embernek a szívében. Azt kérdezi tőlem, hogy és akit elhamvasztanak, azzal mi lesz? Akit a krematóriumban elhamvasztanak, azzal mi lesz? És a válasz a kérdésre az, hogy az utolsó élménye marad. Hogyha az utolsó élménye ki az volt, hogy egy hatalmas tűz égett az ő testét, és azt az ő lelke el kellett szenvedje, mert nem tudott a testtől elszakadni, akkor ő azzal maradt. Ez pont olyan, mint hogy valaki 10 éven keresztül valamit cselekszik, valamit annyira betanul, hogy még álmában is azt csinálja. Az utolsó intenzív élmény, az a tűz kiégeti az összes többi élményt. Ami volt az ő életében, szeretet, odaadás, kedvesség, tánc, vagy ének, vagy jóság, az a tűz mindent kiéget belőle, és marad az a tűz, amit az elhamvasztás jelent számára. Mert ő lekart, úgymond, meg akarta úszkezíti, gondolja, hogy elhamvasztás kész, azzal vége. A porait szétszórják. Emberek, ez nem így működik. Hogyha ez így működne, akkor Isten nem küldte volna el Jézust a földre. Hogy beszéljen arról, hogy van pokol, van a gyehenna tüze, és van a menny. Nem lehet emberek megúszni az ítéletet. Sem hamvasztással, sem krematóriummal, semmilyen emberi módon, sem meditációval, semmivel. Csak szembesüléssel, hogy az ember vágyik a szembesülésre, megkapja Istentől a látást, és megtagadja a bűnt, és az ellenségeit legyilkolja, mindegy szálig, az összes bűnt, és az ő bűneinek a fedelmét legyilkolja. A férfiak esetében a bűnnek, a nők esetében is a bűnök fedelme a Jézabel. Az én esetemben is a bűnök fedelme Jézabel. A csábító, a bűbájos, aki el tudja csábítani testi módon, emberi szavakkal, el tudja csábítani, vagy megpróbálja elcsábítani Istennek a gyermekeit Istentől. Tehát az, hogy az Ószövetségben a héberek nem kegyelmeztek némely ellenségüknek, annak a jelentése az, hogy ránk nézve, hogy a mi ellenségeink a bűneink, és mi, hogyha nem ha mi kegyelmezünk a bűneinknek, tehát ragaszkodunk a bűneinkhez, miközben Istenről beszélünk, Istenhez is akarunk tartozni, de ragaszkodunk a bűneinkhez, akkor mi is elveszünk, ahogy mondta profét Akádnak, hogy mivel megkegyelmeztél az ellenségednek, azért te is elveszel. Ha én megkegyelmezek az ellenségemnek, a szívemben lévő ellenségnek, bűnöknek, el fogok veszni. Azonban, hogyha azt mondom, hogy amit mond Dávid, hogy vizsgálj meg engemet, ó Isten, vizsgálj meg az én szívemet, nézd meg, hogy van-e benne a gonoszságnak valami útja az én szívemben, szembesíts engemet a szívem tartalmával, és vezess engemet az örökké valóság útján, hogyha ezt kérem Istentől, ő megadja. Ő nem csupán szembesít, hanem engedi, hogy fájjon. És amikor fáj, elveszi azt tőlem. Megszabadít, tisztára mos, a bárány vérében emberek. Ez a megváltás, szabadítás, üdvösség. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!